A nagy bivaj szorította a herceg nyakát. A fiút nem ölheted meg, mondta Fred. Úgy, és miért? Mert én ölöm meg, és aki ebben megakadályoz, az mehet a fiútám. A mesztic óriás bambán nézett egy másodpercig. Ez a gazember a Honolulu sztáron utazott, kezdte vészjósló arccal a kapitány. Tudta, hogy egy ládában voltam a hajófenékben, és mielőtt kikötött a hajó, ez a kölyök felfordította a bőröndöt, és rátett egy csomó nehéz podgyászt. Kérem, ez tévedés, mondta a herceg. Fogalmam sem volt róla, hogy ön is a hajón van, Mr. Piszkos. Hazudsz, te voltál. Éjfélig feküdtem a fedelére borított bőrönben, majdnem megfulladtam. A nagy bivaj felkacagott, és amikor Piszkos Fred nagy léptekkel megindult, hogy jogos áldozatát követelje, elé állt. Ez a fiú mától kezdve a barátom, értetted? A fiút én megölöm. Feszült várakozás. Verekedni akarsz? Végezni akarok veled. Ez a suhanc, aki bolondot csinált belőled, tetszik nekem. Jaj annak, aki hozzányúl. A kapitány lassan át meg áthúzta csúf kecske körmeit a szakállán. Az arca ezer ráncba vonult egy gúnyos vigyor köré. Itt mindenki fél tőled, mert nem tudják, hogy buta vagy. Olyan buta, hogy az erőt sem számít. De én elbánok veled, bivaj, tudhatod? A toprongyos, szakállas, kissé öreg Piszkos Fred úgy beszélt Szingapur rémével, mintha egy jámbor kecskegidát szánna, mert ostobán a sinekre tévedt. Mi volt az, ami mégis visszatartotta ezt a kolosszust, hogy szétlapítsa egyetlen csapással a gondozatlan őszkapitányt? Talán a szennyes kezek egyike, a bal, amelyet hanyagul a nadrág zsebébe süllyesztett, miközben jobbjával a szakállát cirógatta. Az a bal kéz egy kést vagy pisztolyt szorongat, és Piszkos Fred nem szokott habozni. A fiút nem bántod, vén fecsegő bolond. A fiúval végzek, te élő marha konzerv. Csak tudná az ember, hogy mit szorongat ott, ahol az ököl formája kidudorodik a zsebében, gondolta a nagy bivaj, és fújt dühében. A fiú sehová nem megy nélkülem. Az nagyon okos lesz, vetette közbe Tulipán, és bekötött fejéhez nyúlt. Az igazi Trebics is helyeslően bólogatott egy nedves rongy alól, amelyet feldagadt arcára borított. A vadsuhanc megérdemelne egy kis hideget, mondta a vendéglős, leütötte a Tulipánt, összetörte buzgó mócsingot, rátámadt a nagy bivajra, és kikezdett veled is, kapitány. Csak ugyan szorgalmas fiú, jegyezte meg Piszkos Fred összehúzott félszemmel. Azért mégis végzek vele. A nagy bivaj szinte rávetette már magát, de Piszkos Fred zsebében még jobban kipuposodott az a kés vagy valami, ahogy megszorította. A nagy bivaj kihúzta magát. Nekem ez a fiú tetszik, mondta végül is határozottan. Nem azért, mert kicsúfolt egy vén bolondot, hanem azért is, mert nem ijedt meg itt senkitől. Vadsuhanc, a barátom vagy. Menj a szobámba, ezentúl együtt lakunk, és senki sem fog bántani. Általános megdöbbenést idézett elő a kijelentés. Az embergyűlölő nagy bivaj lakótársat vesz magához, egy kölyköt. Csak fecsegj, minél többet beszélsz, annál nevetségesebbé teszed magad, mert a fiúval végzek, dörmögte Piszkos Fred, és leült a földre. Miután a nagy bivaj elment ő felségével, a kapitány még mindenfélét morgott magába halkan, aztán a vendéglőshöz fordult. Egy átkozott detektív, elkobozta a kikötőben a revolveremet, de ami rosszabb, a késemet is. Kinek van egy bicskája? És előhúzta a bal kezét a zsebéből, a kidudorodó valamivel. Egy alma volt nála mindössze. A herceg halálos fáradtsággal ült a dohos odupadlón. Éhes vagyok, mondta a nagybivajnak, mert nem törődött már semmivel kimerültségében. Az óriás egy pillanatra zavarba jött. Aztán kiment az oduból, és rövidesen visszatért kenyérrel meg hússal. Komoran nézte a fiút, amint eszik. Először életébe fordult elő, hogy megtett valamit, amire kérték.
Honnan jössz?
Batáviából szöktem.
Mit akarsz itt?
Nem tudom, és most aludni akarok, kimerült vagyok. És végig feküdt a gyékényen.
A nagy bivaj gyékényén.
Több gyékény nem volt a helységben. Az óriás ott ült keresztbefont lábain, mozdulatlanul reggelig, és nézte az alvót. Vigyázott rá. És másnap már mindenki tudta, hogy a nagy bivaj elvesztette az eszét. Egy kölyköd becéz, mintha a dadája lenne. Vigyáz rá, és magával cipeli mindenfelé. Jaj lenne annak, aki belekötne vagy bántaná. A nagy bivaj, aki soha életében senkit sem szeretett, tisztára megvadult a szeretettől. Este valaki bekiáltott. A kegyelmes összehívja a hidegek tanácsát. Egy óra múlva vár téged is. A nagy bivaj először a keze ügyébe eső üveget emelte fel, hogy hozzávágja a hírnökhöz. De a herceg egy könnyű mozdulattal elvette tőle. Ezt nem szeretem, mondta szemrehányóan, és a mesztic úgy pislogott, mint egy megszégyenített kutya.
Mondd, hogy ott leszek,
motyogta aztán a bekukkantó egyénnek.
De várj csak, a vadsuhancot is viszem, mert piszkos Fred esetleg kihasználná az alkalmat, hogy megtámadja.
A hírnök szinte támolyogva ment el.
Soha ilyen csodát. A nagy bivaj meghűült.
Mi az a hidegek tanácsa? Kérdezte a fiú.
Minden társaságnak van egy elnöke, és ezek az elnökök is egy klubban vannak. Ez a hidegek klubja. Olyanról tanácskoznak, ami itt mindenkinek fontos.
És miért hidegek?
Mert nem melegíti őket belülről semmi. Mindig úgy tesznek, ahogy az érdekük kívánja, és aki másra is hivatkozik, azt kinevetik.
És ki a kegyelmes? Ő is bűnöző?
Nem olyan, mint mi, de nagy bűnt követett el, amiért halálra ítélték.
Hol?
A Boldogság szigetek fővárosában. San Antonio uralkodó főherceg ítélte halálra.
Mi? Hogy hívják a kegyelmest?
Alvarez néven köztársasági elnök volt. Mi bajod?
Ő felsége elszédült kissé. Erről mondj el mindent, kérte a nagy bivajt.
Nem lehet itt sokat tudni. Alvarez éppen Varinszal a kalózzal harcolt, amikor mindkettőjükre lecsapott San Antonio. Alvarez pénz nélkül érkezett ide. Ez már régen volt. Többen menekültek onnan az ő emberei. Sok nagy vállalat hirtelen megszűnt Almirában. És ezek újra gazdagok lennének, ha San Antonio elvesztené a trónt, és megint Alvarez köztársasága jönne. Ezek a vállalatok segítik pénzzel, és Alvarez megszervezte itt az állástalan matrózokat, meg egyéb népeket a klubokban. Minden klub vezetője, ha kell, egy csomó embert állít a tagjai közül, és Alvarez valami alkalmat vár, hogy ezeket felfegyverezze, és rajta üssön San Antonio. az is így rohanta meg őt. Ha elfoglalná a szigetet, akkor az nagy jutalmat, nyugodt életet hozna a klubok lakóinak. De addig is pénzt és mindenfélét ad nekünk.
De hát az angolok védik a San Antoniókat, mondta a herceg, aki egészen elképett mindattól, amit hallott.
Politikához nem értek. Az biztos, hogy Alvarez nem csak az alvilággal érintkezik. Vannak magasállású urak, akik tudnak a klubról, különösen amerikaiak. Ezeknek sok pénzük fekszik a megbukott köztársaságban. De ez mind homályos.
Őfelsége csüggetten hallgatott. Mennyi intrika, mennyi alattomos terv lappang a trónja körül. Mi lenne, ha ezek tudnák, hogy ő, San Antonio, itt van a fogságukban? Nyomban megölnék. A herceg elindult, és nagy bivaj, mint valami óriási mameluk követte. Azon az úton ment le, amelyen Velő és társai felhozták. Ez az este még most is élénk színekbe virult az arcán. A daganatok kék, zöld és vörös véraláputásai között egy felismerhető vonása sem maradt meg a csinos, angyalarcú fiatalembernek. Inkább torzképre hasonlított, mint emberre. Két szeme szinte eltűnt egy-egy fekete daganatban. Vagy tizen üldögéltek a kegyelmes körül. Különlegesen torzomborz, fantasztikus külsejű egyének. Közöttük tulipán, és mellette egy hozzá hasonló alak. Ez az ember épp olyan tömzsi volt, mint őfelsége régebbi tulajdonosa, de teljesen sertésszerű, gömbölyű, borostás fejjel. A tömzsi egyén a diétás Víg fiúk sportklubjának elnöke volt, és Kannibál Bébi néven közrettegésnek örvendett. Ott volt még Piszkos Fred a kapitány. Egy felfordított ládán ült, és késével a körmét piszkálta. A középen egy zöldruhás sovány, hihetetlenül hosszú férfi ült, karvajorrú fejjel. Ez 2000 fontot ért, élve vagy halva. És Holdvilág Charlie volt itt a neve. Egy részeg, rongyos, ősznő is részt vett a hidegek tanácsában, akit Mimózának hívtak, és kábítószerekben specialista volt. És az amerikai íróasztalnál káprázatos eleganciával ott ült a kegyelmes. Már csak a nagy bivajt várták, de végre megérkezett. A vadsuhanc nem vehet részt a hidegek tanácsában, rikácsolta Mimóza.
Semmi között hozzá, boszorkány, majd éppen te mondod meg, vicsorított rá a mesztic óriás.
Kint várok, súgta a fiú, nem kell veszekedést kezdeni.
Nagybivaj nem ellenkezett, és a herceg kiment.
A klubhelység előcsarnokába pillanatnyilag csak portás Rob üldögélt elmerülten, aki buzgó mócsinggal kockázott. Egy Brusszából érkezett méregkeverő meglepte Robot a kockákkal, amelyek egyik felükön némi ólommal voltak preparálva, azért ügyes dobással úgy játszhatott velük az ember, hogy a nehezebbik lapjukra essenek, és a jó eredmény ne pusztán a szerencsétől függjön. Miután mindketten ismerték a kockának ezt a tulajdonságát, a játék korrekt volt. Különben csak átsiettek egyes alakok ide vagy oda gyűlésre. Szokatlan izgalom, sürgésforgás látszott az alvilágban. Portás Rob mögött az egyik akna ajtó jellegű deszkáján színes tábla függött. Aki mer, az nyer. Itt a hamis kártyások tömörültek egy önsegélyező és dalár egyesületbe. Egy hatalmas tábla figyelmeztette a tagokat a következőkre. Ne rongáljuk a kártyát, körmeinkkel. A lapok hátát nemzetközi jelzéssel ellátta az igazgatóság. Minden további karcolás felesleges. Jelszavunk, nincs új a lap alatt.
– Halló! – kiáltotta a buzgó mócsink barátságosan, mintha a legjobb cimborák lennének.
– Mi újság? Apropó, nem akarom megbántani, de ön tartozik nekem.
– Én? Önnek?
Na, nem kell nagyon a szívére venni. Ez a tulipán visszavette a 2,5 dollárt. Én nem tehetek arról, hogy maga nem volt alkalmas eladásra, de nem lényeges. Ne csináljon gondot belőle. Ha lesz miből, megfizeti. Ilyen összeggel nem érdemes tartozni, igaz? Ekkor a szemtelenségtől ő felsége elképett. Ez igazán furcsa, kezdte dühösen, de az igazi Trebics mosolyogva legyintett. Sokféle furcsaságot fog még tapasztalni itt, ha piszkos Fred nem vágja el a nyakát, amire sajnos kevés az esélye. Itt csak a nagy biva és tüskés vanek, mert eddig újat húzni vele. Tüskés vanek? Kiáltotta a herceg. Halló! Hol találom? Üzenetem van számára. Ott van a puddingok között, ha érdekli magát. Egy vörös hajú disznó. A puddingok ajtaját egy folyosóval arrébb az igazi Trebics megmutatta. Kik ezek a puddingok? Kérdezte ő felsége, akit nem kínoszhatott annyira semmi, hogy mohó érdeklődése csökkenjen.
Hát, ezek biztosítással foglalkoznak.
Mi? Hülyéskedik velem? Mi ellen biztosíthatnak ezek valakit?
Álmatlanság ellen.
Ember, ne csúfolódjon, becsület szavamra. Ha egy kereskedő bizonyos összeget fizet, akkor biztosítják arról, hogy tőlük nyugodtan alhat. És az ilyen helyre nem is törnek be. Tehát kettős biztosítás. Álmatlanság és betörés ellen.
Szóval zsarolók. Hát, ez kissé erős kifejezés, de igaz. Azért hívják őket pudingoknak, mert akit kiszemelnek, az addig remeg tőlük, amíg fizet.
Aha, és a puding is remeg. De nem fizet. Ez az egyetlen hibája ennek a tésztának. Közben odaértek a pudingokhoz. A herceg bekopogott az ajtón, amelyen egy tábla függött. Pudingok nyaralója, zsarolta lak. Kérjük a tétaktársakat, hogy a klub helyiségét ne látogassák közvetlenül a büntetés kitöltése után, mert az elbocsátott rabokat figyelteti a rendőrség. A kopogásra semmi válasz.
Rúgjon az ajtóba egy nagyot, tanácsolta az igazi Trebics.
A herceg nekifeküdt az ajtónak és benyitott. Olyasféle helységbe ért, amit a harcászatban rókajuk nevű fedezéknek ismernek. Félkör alakú kazamata volt, füst, pálinka és ópium szagától fullasztó légkörrel. Egy rácsos hajólámpa függött a mennyezetről, az szolgáltatta a világítást, de igen gyengén.
Ki az?
Dörmögte a homályban egy borizű basszus. A tüskés vanekot keresem.
Úgy? Itt vagyok.
Oldalról eléje lépett valaki. A hercegnek tátva maradt a szája. Az a tüskés hajú sovány vörös egyén volt, aki harmad magával ellopta a pénztárcáját. Ez nem ismerte meg a homályban a torzképpé kékült és dagadt piszkos rongyos suhancban azt a finom külsejű idegent, akit kifosztottak.
Mit akarsz?
A herceg ismét azt az óriás verekedő vágyat érezte, amely az első összecsapás után állandóan küzdésre ingerelte, ha bántották. Már is elfelejtette az üzenetet, mindent.
A pénzemet akarom!
Tüskés vanek, aki maga is sápadt, suhanyszerű ember volt, és senki sem hitte, hogy mire képes, amíg nem került sor verekedésre, közelhajolt a fiú arcához.
Hát, ez ki?
Semmi között hozzá! Gyáván és orvul megütöttél, miután elloptad a pénzemet! A homályos sarkok megelevenedtek, néhány imbolygó, fenyegető árny közeledett.
Várjatok! Hogy kerülsz ide, te kölyök?
Talán 20-an jöttök rám megint? Délelőtt is 4-en bántatok el velem, gyáva sakálok!
Mindenki menjen innen, üvöltötte Vanek. Ez a kölyök emlegesse meg, hogy sakálnak nevezett.
Helyes, felelte a fiú, és megnyalta az ajkait izgatottan.
de később se lépjenek közbe.
Basszus hang szólalt meg a sötét sarokból.
Senki sem lép közbe. Tüskés Vanek ügye, meg a tiéd.
A herceg ravas csellel, miközben a borízű hang tulajdonosa beszélt, a gyanútlanul várakozó Vaneket teljes erejéből megrúgta, és mind a vadmacska ugrott rá. A tüskés Vanek felkiáltott, és hátra tántorodott. A herceg, aki valami csodálatos, kifürkészhetetlen harci kedv mániákusa lett, már is két sebesen csapkodó ököllel vetette magát a cingár Vanekre. De hirtelen egy ismerős, acélkemény csapás zuhant az arcába. Tüskés Vanek vékony karjai hihetetlen erővel tudtak ütni. A dagadt, eltorzult arc félig gyógyult sebeit iszonyú kínnal szakította fel az ütés. A másik balkezestől hanyatt esett, és nagyot koppant a feje.
– Akarsz még?
– lihegte a tüskés Vanek. A herceg tántorogva lábra állt. Tüskés nyugodtan, hidegen újra belevágott az arcába.
Harmadszor már csak nehezen emelkedett fel, de tüskés Vanek gépies pontossággal lecsapott.
Az eddigi kínok semmiségnek számítottak a harmadik, kegyetlen ökölcsapás fájdalmához viszonyítva. Ő felsége félig agyonverten zuhant a földre, és egyetlen véres, égő húsdarab volt az arca. Elájult.